Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó fél órájában már mi is megidézzük a karácsonyi hangulatot, Sali Noémi mesél eleink ünnepi asztalairól. Előtte megtudjuk, hogy milyen újdonságokkal rukkolt elő a Hungary Card 2025-re. Megnyílt a Szépművészeti Múzeum Munkácsi kiállítása. Fél óra múlva e kiállítás szervezés kulisszatitkaiba pillantunk bele. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. A karácsonyi halkínálatot és a hazai haltermelés eredményeit mutatták be az Agrárminisztérium, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, az Agrármarketing Centrum és a Metro Magyarország együttműködésével megrendezett sajtótájékoztatón a múlt héten Budaörsön. Az esemény kiemelt célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a halfogyasztás jelentőségére és népszerűsítse a kiváló minőségű magyar halakat. Ez az időszak kiemelten fontos a haltenyésztők, az eladók számára, hiszen az összes hazai halfogyasztás 40%-a realizálódik karácsony körül. Az egyes termelők esetében pedig saját éves hal értékesítésük 70%-át is elérheti. A magyar halfogyasztás mértéke emelkedik, az egyfőre jutó éves mennyiség 5,7 kg-ról 6,7 kg-ra nőtt az elmúlt években, míg az Európai Uniós átlagos fogyasztás évi 22 kg. A Kapj rá kampány 2013 és 2020 között 24%-kal növelte a halfogyasztást. Az Agrárminisztérium az érintettek támogatása érdekében jelentős lépéseket tett, csökkentette a hal áfakulcsát 27%-ról 5%-ra, valamint pótlólagos forrásokat biztosított a haltermelő tavak fenntartására. A halfogyasztás népegészségügyi szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a hal kiváló minőségű fehérje és omega-3 forrás. Emellett a haltenyésztés fenntarthatósági szempontból is előnyös, hiszen a halak takarmányhasznosítása rendkívül hatékony. A mahal idén is arra biztatja a magyar családokat, hogy hazai termelésű édesvízi halat tegyenek az ünnepi asztalra, mivel ez nem csak az ünnepi étkezésekhez biztosít kiváló alapanyagot, hanem hozzájárul a magyar halászati ágazat fenntartásához és a helyi hagyományok megőrzéséhez is. Jó hír, hogy nem terveznek áremelést, és ha a kereskedelmi láncok is az előző év árréseit alkalmazzák, a családok idén is tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá a friss ünnepi halhoz. A hazai keresletet bőven fedezi a karácsonyi halellátás, hiszen a hazai termelés mintegy 80%-át a ponty, a harcsa és a busa adja. Az MT adott hírt arról, hogy átadták a díjakat, kiderült, hogy melyik méz lett az ország legjobb méze. A 15. Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztiválon vasárnap hirdették ki a fajta mézek versenyének eredményét és az év legjobb magyar mézét. 2024-ben az év kiváló magyar méze a szolnoki Gulyka László akácméze lett, amely elnyerte a legjobb akácméz kategória fődíját is. A legjobb akácméz kategóriában megosztott első helyezést ért el még a szobi Stenzli Ferenc is. A legjobb vegyes virágméz kategóriában szintén megosztott első helyezéseket hirdettek ki a váckisújfalui Bodnár méhészet és Cékmány Péter győzedelmeskedett, míg a legjobb napraforgó mézet Borhi Brigitta készítette Örményesen. Fajtaméz kategóriában a kaposmérői Hansel Robert hársméze diadalmaskodott idén immár harmadik alkalommal. Az egyéb fajtaméz kategóriában Tódora Zoltán repceméze hozta el az első helyezett díját Salgótarjánból. A mézkészítmény kategória első helyezettje pedig a kecskeméti Hegedűs Gábor borsmentás akácméze lett. Gratulálunk a díjazottaknak! Az apátsági főborász Liptai Zsolt lett az év bortermelője. A díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Pannonhalmi borvidékről először nyerte el Borász az év bortermelője címet. Liptai Zsolt irányításával a Pannonhalmi apátsági pincészet 50 hektárnyi területen művelt szőlőt, 6 nagyobb dűlőben, amelyek kiválasztásánál a terroár alapú szemlélet dominált. A 2001 és 2010 között zajló szőlőtelepítési munkák révén ma már a teljes területen kizárólag új telepítési ültetvényekről érkezik be a minőségi alapanyag a pincékbe. A pincészet 400 ezer palack bort készít évente. A díjért versengett még Lamport József, Egri borvidék, ifjabb Szentpéteri Attila, Kunsági borvidék, ifjabb Szepsi István, Tokaji borvidék és Vesztergombi Csaba, Szekszárdi borvidék. A győztes viszont Liptai Zsolt, a Pannonhalmi apátsági pincészet főborásza lett. Amint azt már bizonyára többen észrevették, az ország legmagasabb 100 méteres karácsonyfájává változott a Megyeri híd. Péntektől ugyanis karácsonyi díszkivilágítást kapott a Megyeri híd, amely immár negyedszer változik az ország legmagasabb 100 méteres karácsonyfájává. Az ünnepi díszkivilágítás majd december 26-áig tart. Minden nap sötétedéstől látható a zöldben pompázó híd a világító berendezéseken elhelyezett speciális zöld fóliáknak köszönhetően. A híd mindkét pilonjának tetejére, annak a budai és pesti oldalára is csillagcsúszdísz került robotlámpák segítségével. Továbbá a pilonok középső üveges részén speciális díszfényeket is kihelyeztek. A szakemberek, mint mindig, most is felhívták a figyelmet arra, hogy aki közelről is szemügyre szeretné venni az ünnepi díszkivilágítást, semmiképpen se álljon meg a leállósában. Azt javasolták, hogy aki fotókat szeretne készíteni, a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül biztonságosan, gyalogosan, vagy akár kerékpárral is el lehet jutni a helyszínre. Jó tudni, hogy december 31-én este 6 órától, másnap január 1-én reggel 6 óráig betiltották a szilveszteri tűzi játékozást az 5. kerület turistaövezetében. A közterület felügyelők 200 ezer forintra büntethetik azt, aki megszegi a szabályt. A térképet, amely a tilalmi zónákat ábrázolja, sok helyen fogják majd kifüggeszteni. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat nagyon fontosnak tartja a békés egymás mellett élést, azt, hogy a belvárosiak és az oda látogatók békésen, sérülés és balesetmentesen ünnepelhessenek, köszönthessék az új évet. A rendelet módosítása előtt kikérték a szakmai szervezetek és a BRFK véleményét is, és arra jutottak, hogy a tiltás az egyetlen megoldás. Ettől persze még Budapesten majd jókat lehet bulizni, mint ahogy az egy felmérésből kiderült, hogy hol vannak a világ legjobb buli helyszínei. Egy brit matrac forgalmazó, a Mattress Next Day felállította azoknak az európai úti céloknak a top listáját, ahol szerintük a legjobb feltételek adottak egy jó éjszakai bulira. A városokat 7 szempont szerint vizsgálták: biztonság, az adott város plusz a bulik szókapcsolatra vonatkozó Google keresések száma, a rendezvények száma idén szeptember 24-e és október 23-a között, a táncklubok és diszkók száma, a tömegközlekedési jegyek ára, a TripAdvisoron szereplő 4 csillagos vagy annál jobb minősítésű szállodák százalékos aránya és a 4 csillagos vagy annál jobb minősítésű éttermek százalékos aránya. Talán nem meglepő, hogy a bulizós úti célok európai toplistáján Ibiza áll az első helyen. A spanyol sziget híres a klubjairól és a tengerparti partikról, így a kontinens legmenőbb éjszakai élettel rendelkező nyaralóhelyének számít. Míg az európai városok havonta átlagosan 20 ezer Google keresést értek el, addig Ibiza 823 ezeret. Az úti cél szállodáinak a fele 4 csillagos, vagy annál jobb minősítést kapott a TripAdvisor szerint, és több mint 50 táncos rendezvényt kínál, ezért övé lehet az Európa buli főváros cím. Az ezüstérmes Prága lett. A cseh főváros egyebek mellett kiemelkedő biztonsági pontszámával biztosította magának ezt a helyezést. Prága emellett több mint 60 táncklubnak és több mint 100 bulizós rendezvénynek ad otthont, és tömegközlekedése is olcsónak számít. A dobogó harmadik fokára Belgrád állhatott fel, nem utolsó sorban kiemelkedően olcsó tömegközlekedése miatt a jegyek ára itt a legalacsonyabb egész Európában 0,43 euró. A toplista negyedik helyezettje Madrid lett. Az idén magas biztonsági pontszámmal rendelkező spanyol fővárosban tartják a legtöbb táncos rendezvényt, szám szerint 247-et, és a város klubjainak száma is magas, 81. Budapestnek pedig sikerült megcsipnie az ötödik helyet a listán, fővárosunk minden értelemben jól teljesített. A helyi bulikra mintegy 50 ezer Google keresés kérdezett rá egy hónap alatt, a táncos szórakozóhelyek száma 33, a bulizós rendezvényeké 63 volt a vizsgált időpontban, a város éttermeinek pedig csak nem kétharmada rendelkezett magas TripAdvisor értékeléssel. És akkor a többiek, 6. Athén, 7. Párizs, 8. Lisszabon, 9. Berlin és 10. Porto. Érdekes adattal szolgált egy római kutatóintézet, aminek a lényege kimutatható, hogy milliárdokat kaszál és kaszált az olasz maffia a turizmuson, adta hírül a turizmus.com. Az olasz turizmus várhatóan megugró forgalmából a maffia is bőven profitál majd az elkövetkező években egy tanulmány szerint, amit a Demoscopica kutatóintézet adott közre. Úgy becsüli, hogy az alvilág évente mintegy 3,3 milliárd euró jövedelmet nyer ki az ágazatból. Feltételezések szerint ez a forgalom nagyjából bőven majd a katolikus egyház közelgő szentévében, amikor várhatóan milliók zarándokolnak majd Rómába, valamint a 2026-os téli olimpia alatt teljesítődik. A tanulmány szerint a legnagyobb 1,6 milliárd eurós bevételhez a dél-olaszországi Calabria régióban gyökerekkel rendelkező 'Ndrangheta bűnszövetkezet jut. A főleg Nápolyban és környékén aktív komorra bevétele évi több mint 950 millió eurót tehet ki. A turizmusból származó jövedelem gyakran szállodákba vagy éttermekbe történő befektetés révén vagy védelmi pénzek szedésével áramlik a maffiához, írta a Zeit a DPA híre alapján. A mostani téli időszakban viszonylag sokan utaznak melegebb éghajlatra, konkrétan Tájföldre. Itt van 5 dolog, amit soha ne csináljunk Tájföldön. Ugyanis minden nemzetnek megvannak a saját iratlan szabályai, amikre turistaként is érdemes figyelnünk. Az alábbi dolgokat érdemes szem előtt tartani. Első, ne veszítsük el a fejünket. Tájföldön a düh vagy a felháborodás kifejezése miatt biztosan fogunk pár megvető tekintetet kapni, ugyanis a táj kultúrában hisznek abban, hogy a negatív érzelmeknek nem feltétlenül kell kiülni az arcunkra. A tájok körében emiatt még a nyilvános viták is általában nyugodtak és udvariasak, ha pedig netalántán elkezdenénk kiabálni valakivel, az egyrészt hatalmas sértésnek tekintik, másrészt pedig negatív következményei is lehetnek. Ezt is érdemes észben tartani, 10 év börtönbüntetést is kaphat, aki nem figyel erre a bizarr törvényre Tájföldön. Aztán nagyon fontos, hogy csak megfelelő öltözetben látogassuk meg a templomokat. Tájföld területén meg annyi bámulatos őskori és modernebb templom díszíti, aminek meglátogatását turistaként nem érdemes kihagyni, ugyanakkor ilyenkor illendő eltakarni vállainkat és bokánkat, és lehetőleg mindeközben ne érintsük meg a szerzeteseket vagy a szobrokat, ne beszéljünk fennhangon, és semmiképpen se zavarjuk a meditáló, imádkozó embereket. Fontos szabály, hogy ne igyunk csapvizet. A The Travel újságírójának tapasztalata szerint fogat mosni nyugodtan lehet a csapvíz használatával, és ezt felforralva teát is bátran készíthetünk, viszont ha inni szeretnénk, akkor vegyünk a boltban vizet. Érdemes a jégre is figyelnünk, hiszen néhány utcai árus csapvízből készíti el a jeges kávénkhoz, a teánkhoz használt jeget, aminek ugyebár fertőzés is lehet a következménye. Alapszabály, de nem árt, ha tudjuk, hogy ne sértegessük a királyi családot. Ez ugyanis törvénysértésnek minősül Tájföldön. A szabály nem csak a helyiekre, de a turistákra is vonatkozik, aminek megszegésével jó esetben csak vendéglátóinkat sértjük meg, rossz esetben viszont komoly jogi következménnyel is lehetnek a szavainknak. És még egy fontos tanács, ne adjuk oda senkinek az útlevelünket. Általában ez akkor szokott megtörténni, ha robogót szeretnénk bérelni a szigetek bejárásával, és a kölcsönző helyeken ezt elkérik tőlünk. Egyes kölcsönzőkben ugyanis megeshet, hogy az eladók megpróbálják egyfajta fedezetként megtartani az útlevelünket, és csak akkor adják vissza, ha egy jókora összeget kicsengettünk. Szintén jó ötlet indulás előtt lefényképezni a robogókat azért, hogy visszatéréskor még véletlenül se tudjanak zsarolni azzal, hogy megrongáltuk a robogókat. Káposzta, mák, dió, hal. Ha nem is halászlé, töltött káposzta vagy beigli formájában, de valahogy a legtöbb helyen asztalra kerülnek ezek a fogások a következő napokban, de miért pont ezt esszük ilyenkor, amit ilyenkor eszünk, és egyáltalán mióta? A Vilav Balaton adott közre egy összeállítást. A hal bármilyen formában történő fogyasztása nem csak itthon jellemző, hanem más keresztény országokban is. A hal ugyanis böjtös étel, advent pedig 24-e estét is beleértve hagyományosan böjtös időszaknak számít. A karácsony mai jellege a karácsonyfa, a lakoma, a sok ajándék alapvetően a 19. század közepén a polgárosult és általában német nyelvű lakosság körében kezdett elterjedni, az ezt megelőző időszakban és vidéken, különösen református közösségekben a karácsony sokkal egyszerűbb, szolidabb ünnep volt, így a karácsonyesti vacsora is sokkal egyszerűbben nézett ki. Halat tehát mindig is fogyasztottunk valamilyen formában a Kárpát-medencében karácsonykor, a változatok azonban később jöttek. A halászlé a mai formájában egyértelműen a paprika bum óta népszerű, a 19. század végén azonban megjelent a rántott hal, elsősorban a ponty az ünnepi asztalokon. Bár a háború előtt sokkal több halat fogyasztottunk, ez fajtára és mennyiségre is igaz, a rántott ponty rendkívüli népszerűségnek örvendett akkoriban, amikor az eredetileg milánói, később osztrákká avanzsált rántott hús is minden vendéglős oszlopos tagja lett. A mellé kínált krumplisaláta szintén osztrák jövevény, bár a majonézes verzió alól nehéz kikotorni az eredeti, bécsi változatot. A szocializmus alatt a két halas fogás fej mellett haladt. Bár statisztika nincsen rá, általában a polgári gyökerekkel rendelkező családok készítették az osztrákos vacsorát, míg a vidékről frissen érkezettek, és a munkások inkább a halászlevet preferálták. A rendszerváltás után multikultiban aztán bejött a halrudacska, a finn halleves, a lazac minden formában, sőt van, aki ilyenkor a sushira esküszik. Ahol mégis maradt a rántott hal, ott is sokan lecserélték a pontyot tőkeharra, vagy éppen afrikai törpeharcsára, tilápiára. Mi a helyzet a káposztával? Az első magyar szakácskönyv a 17. századi kéziratban fennmaradt szakács mesterségek könyvecskéje, amely a csáktornyai Zrínyi udvarban íródott, azzal a felütéssel kezdődik, hogy a káposztás hús Magyarország címere. Innen azért sejthetjük, hogy a káposzta és a hús kombinációja elég régen kedves étele a Kárpát-medence lakóinak. A káposztás hús persze messze nem egyenlő a töltött káposztával, tájegységenként, alkalmanként és ország részenként változott, hogy mivel fűszerezték, és hogy milyen hús került bele egyáltalán. Szárnyas, sertés vagy birka. A török időkkel és a balkáni konyha térhódításával aztán megjelent a töltött káposzta is, ami egyébként van a román, a szláv és skandináv konyhában is, a török és a balkáni konyhák mellett, és szép lassan ünnepi étellé vált. Mivel december 25-e már nem számít böjtnek, ilyenkor már szabad volt sertés fogyasztani, és mivel a káposztás húsos fogások ünnepinek számítottak, jellemzően lett az asztalon karácsony másnapján. A beigli egyáltalán nincs velünk olyan régen. A mák és a dió régóta ott vannak a karácsonyi asztalokon, a dió a rontások ellen került oda, a mák pedig bőséget, gazdagságot, termékenységet szimbolizált a népi hiedelem világban. A beigli egyébként egy középkori német kalácsból született valószínűleg, és a mai formájában a 19. század első harmadában került a konyhába. Legalábbis ekkori a legkorábbi említése a cifrai féle 1830-as szakácskönyvben, pozsonyi finom mákos kalács néven található a recept. Az is látszik, hogy ha a magyar specialitást keressük, akkor inkább a diós beigli a speciális, a beiglihez hasonló feltekert mákos élesztős tészta ugyanis az egész közép-kelet-európai régióban megtalálható Lengyelországtól a Baltikumon át egészen a Balkánig. A beigli viszont megújulásra is képes, ma már sokan töltik gesztenyével, marcipánnal, asszalgyümölcsökkel, vagy éppen nutellával, esetleg pisztáciával. Remélem, sok fajtát meg is kóstoltak már. Most muzsikálunk, a hírek után pedig az éppen most futó Szépművészeti Múzeumban látható Munkácsi kiállítás kulissza titkaiból kapunk egy kis ízelítőt. Tartsanak velünk!